Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden közösségnek szüksége van emlékezésre, hogy megtalálja a gyökereit, mondta Nemzeti Emlékei és Kegyeleti Bizottság elnöke a szervezet fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Harag Péter kiemelte, az emlékezetpolitika a közéleti tevékenység olyan területe, amelyen nincs helye pártpolitikai küzdelmeknek, mert az identitást és az egységet szolgálja, a múlt értékeit a jelen felelősségének tudatában továbbítja a következő generációnak. Sikerrel zárult a gazdaságpolitikáról szóló 14. nemzeti konzultáció, amelyre 1.350.690 válasz érkezett, közölte Hídvégi Balázs. A 11 kérdése elsöprő többségben 95-99% közötti arányban a kormány javaslatait támogató válaszok születtek, ami azt mutatja, a semlegességre alapuló új gazdaságpolitika kapcsán nemzeti egyetértés van, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta, hogy ezzel a kormány megerősített támogatással vághat neki a 2025-ös évnek. A kabinet 2025-ben a tavainál több forrás biztosít a Magyar Falu programra, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár azt mondta, elsőként a kis településeken működő civil szervezetek számára biztosítják a falusi civil alappályázati lehetőségét jelentős 5 milliárd forintos keretösszeggel. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén is lesz pályázat az 5000 fő és ez alatti lélekszámú települések önkormányzatainak infrastruktúra fejlesztésére. Közölt azt is, a falusicsok, az áfa visszaigénylés lehetősége és a most januárban elindult vidéki otthonfelújítási program mind felülről nyitott kerettel bír, azaz valamennyi hiánytalan a követelményeknek megfelelő kérelem számíthat pozitív elbírálása. Ismét nő a migrációs nyomás a magyar határon, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György kifejtette, tavaly a balkáni migrációs útvonalon egész évben érvényesült a kerítés terelő hatása, a magyar és szerb rendőri aktivitásnak is köszönhetően, de amíg tavaly az év első 10 napjában 49 hatásértőt fogtak el, most ugyanebben az időszakban 461-et. Az Oroszországból érkező cseppfolyósított földgáz importjának teljes betiltását sürgeti az Európai Unióban Lengyelország és további 9 tagállam. A Politico brüsszeli újság úgy tudja, a kezdeményezők nem csak a gázimportot szankcionálnák, a tiltás az orosz nukleáris fűtőanyagra is vonatkozna, ami érinthetné a Paks 2 projektet is. Csehország felkészült arra, hogy az orosz kőolajról átálljon a nyugati irányból érkezett kőolaj használatára, jelentette be a cseh kormányfő. Petr Fiala kiemelte, országa 60 év után válik függetlenné az orosz barátság kőolajvezetéktől. Oroszország ma több mint 40 rakétát és több mint 70 drónt vetett be Ukrajna ellen egy nagyszabású támadás keretében. A megszállók az energiaszektort vették célba, közölte Telegram csatornáján Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a rendszer működőképes maradt. Ideje áttérni a háborús gondolkodásmódra, jelentette ki a NATO főtitkár Brüsszelben a szervezet katonai bizottságának találkozó előtt. Ez azt jelenti, hogy további beruházások által még erősebbé kell tenni a szövetség védekező és ellenálló képességét, fejtette ki Mark Rutte. Szavai szerint Oroszország kibertámadások, merényletek, szabotázsakciók és egyéb fenyegetések formájában megpróbálja meggyengíteni a demokráciát és elrabolni a szabadságot. Bizalmi népszavazást kezdeményezett maga ellen a szerb államfő. Alekszandar Vučić ezt azután jelentette be, hogy egy felmérés szerint a lakosság 61%-a támogatja a kormány ellenes tüntetéseket, 52%-a pedig az elnököt is leváltaná. Azért, mert nemrég az újvidéki pályaudvar teteje leszakadt, 15 ember halálát okozva, és azóta sem vontak felelősségre senkit. Dél-Koreában 3000 rendőr jelent meg Yoon Suk-yeol elnök házánál, hogy őrizetbe vegyék. Az elnök kijelentette, hogy ugyan törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárás, de együttműködik a vérontás elkerülése érdekében. Több ezer híve is a rezidenciájánál tartózkodott, de bekiabálásokon kívül más akcióba nem kezdtek. Kuba kormánya közölte, hogy 553 foglyot enged szabadon, miután a leköszönő amerikai kormány bejelentette, hogy leveszi a karibi országot a terrorizmus támogató államok listájáról. Bruno Rodriguez kubai külügyminiszter szerint Joe Biden és az Egyesült Államok döntése jó irányba tett lépés, de az intézkedések megkésettek és korlátozottak. Végül az időjárásról. Hajnalra sokfelé zúzmarás köd képződik, holnap erősen felhős, borult lesz az ég, számottevő csapadék nem hullik, csak szitálás, hószálingózás, gyenge havazás fordulhat majd elő. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Egy ajaki kisrác arról álmodott, hogy rockzenészként több tízezer ember előtt lép majd színpadra. Hát a színpad valóban kitölti az életét, de a rockzenét más műfajra cserélte mai vendégünk, Dolhai Attila, énekes dalszerző, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Isten hozott nálunk, Attila, szervusz!
Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást!
Hogyan alakult, hogyan változott az életed, hogy a rockzenét operettre, operára cserélted?
Ez nem volt egy egyszerű folyamat, és gyakorlatilag sok görbeút vitt a színházhoz. Elég kanyargós volt a pálya, legalábbis az elején, most már egy jó ideje, azt hiszem, hogy sinem vagyunk, és persze ezen belül is mindig vannak kitérők, van egy kis kalandozás, vissza a kalandozás egy kicsit a könnyűzene világába, elkalandozás az opera világába.
De nem is ezen a pályán, tehát nem is színészi pályán indult a te életed.
Nem, én gyakorlatilag, ahogy mondtad, Kisvárdán születtem, Ajakon, egy kis faluba töltöttem a gyerekkorom egy részét, az első 9 évet. Nagyon meghatározó 9 év volt, nagyon szívesen emlékszem erre az időre vissza. Nagyon nagy szabadságot éltünk meg, amit most jó lenne a gyerekeinknek tovább tudnánk adni. Város közelében sokkal nehezebb, de szerintem most már vidéken is egyre több feladatot ró a szülőkre és a közösségi élet formálóira, hogy a gyerekeket társas kapcsolatokra neveljék.
Ilyen szempontból nyilván nehezebb, ha összehasonlítjuk a vidéket egy nagyvárossal, ugyanakkor meg, ahogy nagyváros mellé költöztetek, 9 év után azért kitágult a tér.
Én nagyon megijedtem ettől a tértágulástól, én nagyon szerettem Ajakon lakni, és én nagyon megviseltem, meg ott hagytam a barátaimat, a iskolástársaimat, és egy kicsit nehezen is ment a beilleszkedés, de aztán nagyon szeretettel fogadtak a kis tartsai közösség, hogy a szüleim is, és aztán mindannyian, hárman vagyunk fiútestvérek, én még a legkisebb, mind a hárman megtaláltuk a helyünket. És gyakorlatilag a szülői gondoskodás a zenetanulásban és a továbbtanulásban is jelét mutatta, hiszen a szüleim azt gondolták, hogy egy biztos állás a hivatalnoki állás. És így kerültem a posta és bankforgalmi szakközépiskolába. Én hangszerkészítő szerettem volna lenni, de fogalmam se volt, hogy lehet ennek neki kezdeni. És valóban kitágult a világ, hiszen az érettségi után tulajdonképpen beülhettem volna valamelyik hivatalba, bankba, postára, és dolgozhattam volna ott, de olyan pedagógusok vettek körül, akik azt mondták, hogy nekem nem a hivatali pályán lesz az én életem, és én ebben nagyon egyetértettem velük, erről meg kellett győznöm a szüleimet is, de a varázsszó akkor is ott volt, hiszen megcéloztuk a zsámbéki katolikus tanítóképző főiskolát, és az egész családom elég konzervatív katolikus család életét éli, és gyakorlatilag a szüleimnek ez egy nem gondolták volna, hogy én tovább akarok tanulni középiskola után. Nem voltak olyan nagyon mutatósak az érdemi jegyeim, főleg a pénzkezelés és számvitelből, vagy tehát a szakma része azért nem vonzott, és ez látszottak a tantárgyakon. A történelem magyar az nagyon rendben volt, de úgy tűnt, hogy ez lehet, hogy kevés. Minden esetre, hogy egy katolikus intézményt választottam főiskolának, ez megnyitotta a szüleim szívét, és engedték, hogy főiskolára menjek, támogatták is. És aztán valahogy az élet úgy hozzám, most már így utólag visszagondolva, hogy nekem azért kellett a zsámbéki katolikus tanítóképző főiskolára menni, hogy megismerjem a későbbi feleségemet. És hát valamit a pedagógia tekintetében is azért ragadt rám. De a zenélést, az éneklést, azt akkoriban fedeztem föl igazán magamnak, és kerestem a fórumot, hogy hol tudom ezt nyitogatni, ezt a szárnyat. Érdekel ez bárkit rajtam kívül, hogy én ezt akarom csinálni.
Ekkoriban alapítottál zenekart, vagy ez
a kötetet? Hát ekkor már volt, igen. A tanítóképző főiskolán volt már a Jam Session, de előtte mindenféle volt. Már volt középiskoláskorunkban a Piskóta Band. Tehát, hogy mert a zongoristáknak, az Andinak az édesanyja mindig Piskótával várt minket, mert náluk volt a próba. De még erősen a könnyűzene világában éltem. Viszont nem nagyon működött ez a könnyűzet, tehát mindig voltunk különböző tehetségkutató versenyeket, de valahogy nem sikerült az igazi áttörés. És a vallás is ott volt az életemben, de egy ilyen védfalként volt ott, vagy hogy mondjam, még kevésbé voltam tudatában annak, amit gyakorlok. Tehát egy tanult vallásként éltem meg a vallás életemet. Hitoktató szakra is jelentkeztem a tanítóképzőre, amit félbehagytam időközben. Ez a szüleimnek nagyon nagy csalódás volt. De nem találtam akkor a helyem, úgy éreztem, hogy nem vagyok kész erre, vagy nem tudtam kapcsolódni ahhoz a transzcendens felfedezéshez, amiben éppen ott a többiek már benne voltak. És akkor én még nagyon azzal voltam elfoglalva, hogy rockzenész leszek-e, vagy sem. Vagyis, hogy rockzenész leszek, ugye?
Határozott elképzelés.
Igen. És aztán jött egy tehetségkutató verseny, amikor már nem zenekarral mentem, hanem egy kereskedelmi csatorna indított egy kifutó című tehetségkutató versenyt, amiben ugye közönségdíjas lettem, és a Kártágóval lehőhettem túlnézni, szerintem Miskolcon, azt akartam mondani, hogy szerintem Egerben, de Egerben nem volt koncertünk a Kártágóval azon a turnén, és akkor azt hittem, hogy elindul a világot jelentő deszkákon a karrier, és ez nem így lett gyakorlatilag. Ezt nem rovom föl nekik, vagy egyáltalán inkább csak a kezdeti ügyetlenség részemről, meg útkeresés. És aztán úgy nem nagyon boldogultam, és akkor már gondoltam, hogy akkor vissza kéne menni a hivatalba dolgozni, hogy valami értelme is legyen az életemnek, mert biztosítási ügynökként, vagy pénzügyi tanácsadóként, és egyéb ilyen pótszakmákon keresztül próbáltam érvényesülni. Meg kell mondjam, nem nagyon sikerült. Barátnőm, a későbbi feleségemnek az édesanyja, a későbbi anyósom hívta fel a figyelmem a Fiatalok Színházára, hogy ott lesz meghallgatás. És akkor azt gondoltam, hogy akkor talán kipróbálom. És nagyon megtetszett, hogy egy rend szerint alakul valami, tehát nem önmagáért próbáljuk, hogy ezt a dalt még egyszer játsszuk el, de még egyszer játsszuk el, de mi változik, hát valaki mondja meg, hogy mit csináljunk másképp. Itt volt egy rendező, Szurdi Miklós egyébként, éppen készültek egy új bemutatóval, és nagyon tetszett az, hogy itt olyan fajta rend van, hogy elkezdődik egy olvasópróbával, próbálunk, valaki kintről mondja, hogy mitől lesz jobb, és tényleg jobb lesz, és nem is olyan nagyon ördöglakat megcsinálni azt, amit kér, és akkor egyszer csak elérkezünk a főpróba héthez, kialakul az egész előadás, és egyszer csak lesz belőle valami, amit az emberek megnéznek, és azt mondják, hogy váó. És ezt nagyon így magával szippantott a színház. És akkor innen lett a színművészeti, és aztán onnantól kezdve, de mindeközben akkor meg is, akkor azt sem veszítsük el a másik vonalat, megházasodtam, bementem a templomba, és hosszasan beszélgettem egy számomra teljesen ismeretlen pappal arról, hogy hol tart az életem, hogy tanítóképző főiskola utolsó éveiben vagyunk, van mellettem valaki, akit szeret, azt hiszem, hogy szeretem, de nem tudom, hogy ez most ez meddig fog tartani, nagyon sok rossz tapasztalatot látok, nagyon sok furcsa kapcsolat van körülöttünk, ami nem jól sikerül, tele vagyunk, vagyis, hogy én akkor tele voltam félelme, hogy mi van, ha nekem se sikerül. A családom elbírna elviselni azt a csalódást, hogy ez, hát, fiam, nem így neveltünk, vagy nem tudom, vagy képes vagyok-e ezzel a feladattal, ezzel a, tehát, hogy van-e olyan erős ez a szerelem, hogy ezeket a számomra még ismeretlen kihívásoknak elébe menjünk. nem egy sima gyónás volt, inkább egy hosszú beszélgetés. Azt kérdezte tőlem, hogy együtt élünk, és ez jó így? Hát részben, jó is, nem is, stb. És miért fontos nekem, hogy erről beszéljek? Miért érzem ezt bűnnek, vagy nem bűnnek, vagy hibának, vagy mitől lenne ez jobb? És valahogy ott döntöttem el, hogy egy áldás kell, egy égi áldás kellene erre az egészre, hogy ezt egyedül úgy nem tudjuk megcsinálni, vagyis hogy nem voltam vele biztos, hogy képes vagyok rá.
Térjünk vissza egy picit a szüleidre. A szavaid mögött érzek egy erős megfelelési kényszert. Hogy vajon, ha ez nem sikerül, akkor hogy mondod meg a szüleidnek? Vajon ők mit gondolnak? Már azt említetted, hogy a hited azt a családodtól, a szüleidtől hozod. Milyen értéket kaptál még tőlük?
Azért nyilván egy család életében nem mindig rózsás a helyzet. Vannak gondok, problémák, küszködés, vagy éppen családi tragédia, vagy nem tudom. Mindig ezt láttuk a szüleinktől, hogy ők a Jóistenhez fordultak, és valahogy ezt úgy nagyon erősen át tudták adni nekünk, hogy fiam, ne essél kétségbe, mert van egy mindenek fölötti jóság, akire ráhagyatkozhatsz. Ha rám nem számíthatsz, ha nem, a másikra se számíthatsz, ha nem tudnak segíteni, akkor imádkozzál. Mert a Jóisten veled van, és az ott a te kis őrangyalod és kísért téged. Szóval ezt nagyon erősen belénk táplálták, és ezt mi úgy érzékeljük, azt hiszem a testvéreim nevében is mondhatom, hogy ez sosem szűnt meg a szüleim életében. Tehát ezt nem láttuk megszakadni, ezt a vonalat a Jóisten és közöttük. És persze kellenek a saját megtapasztalások, kellenek a saját beszélgetések a dolgozatok, felvételik, vizsga, szerelem, társválasztás kapcsán, amikkel így kitöltődik, és aztán még mindig hűtlenek vagyunk, meg mindig ott hagyjuk egy kicsit
a vallásunkat. Ott van egy eltávolodás, óhatatlan. Hogy...
Igen, és az én életemben is volt ilyen, tulajdonképpen amikor beszippant a siker, hogy dübörög a színház, hát imád az ország, sztár vagyok, nem tudom, és hogy ezt az egészet föl sem fogjuk gyakorlatilag, hogy mi történik velünk. És egy kicsit talán kevésbé figyelünk a... Kevésbé figyeltem arra, hogy alakul az én lelki életem, vagy hogy mit akar tőlem a Jóisten. Az azért mindig ott lebegett, hogy ezt akarja, vagy sem, mi a szándéka ezzel. Na, most már elég magasan vagyok, mikor fogok pofára esni. Ezek mindig ott lebegtek. Nagyon akkor mindig próbáltam arra figyelni, hogy vajon egy-egy élethelyzettel mit akar a Jóisten tanítani nekem. Volt egy pandémia az életünkben, amit a művészvilág így úgy, de elküszködött, átvészelte magát rajta, és ez az én életemben úgy jelentkezett, hogy március 11-én azt mondták, hogy haza lehet menni, mert nem dolgozunk tovább, és ez a pandémia alatt én úgy éreztem, hogy valójában nincs is igazán ránk szükség, az élet megy a maga módján, a művészetek és a színház nélkül is, és ezt lehet, hogy a Jóisten azért adta nekem, mert egy életmódot kell változtassak, és abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. Tehát a színház és a zenélés is egyáltalán. És ez olyan erősen megfogalmazódott bennem, hogy a hónap végére kialakult egy hangszalag polipom, amiről le kellett műteni az egyik hangszalagomról egy kinövést. Ez 6-7 csöndet jelentett. Tehát 6-7 volt a teljes gyógyulás, az így gyakorlatilag ebből 4 hetet nem igen tudtam megszólalni. Ez akkor volt, amikor a Szent Atya jött Magyarországra, és az édesanyám közben pumpolt, hogy nem igaz, fiam, jön a Szent Atya Magyarországra, nem igaz, hogy te nem leszel ott. Hát valakinek szóljál, te neked ott kell lenned. És mondta, hogy édesanyám, majd ha szükség lesz rám, akkor szólni fognak, nem akarok tolakodni, meg egyáltalán biztos van elég, aki kobogtat. És közben ugye kialakult ez a hangszalag, hogy kitűzték a műtét napját, és megcsörrent a telefonom az egyik délután, és a eukarisztikus kongresszus sajtófőnöke Zsufa Tünde hívott föl, hogy szeretné, hogyha hírnöke lennék ennek az eseménynek. Ez hozott egy óriási fordulatot az életembe. Az Istennel való kapcsolatomban, a családommal való kapcsolatomban, sok-sok mindennel kapcsolatban, amit akkor még föl se fogtam. Most így utólag visszagondolok erre. És kérdeztem, hogy jó, hát nagyon kedvesek vagytok, és nagyon örülök ennek a felkérésnek, és az anyukám lesz a legboldogabb, hogy én ott leszek a pápa látogatáson. De hogy nekem 8 nap múlva megműtik a hangszalagomat, és néma hírnök, az nem annyira jó jel. És akkor mondtam, hogy nem tudom, hogy fogok tudni énekelni majd utána. És mondta, hogy ez pont jó, 6-7, a bíboros úr akkor fogja bejelenteni a sajtótájékoztatón, hogy kik lesznek a hírnökök, úgyhogy várunk szeretettel. És utólag így visszagondolva, ez egy olyan fajta újabb megerősítése Jóistennek, hogy nem kell letennem fűt fát bogarat. Élnem kell az életemet úgy tovább, vagyis hogy nem úgy addig, ahogy eddig. játszok színházba, énekeljek, de valahogy más legyen a fontos, hogy azt hiszem az volt az igaz üzenete, hogy újra megerősített, hogy nekem nem kell más csinálnom, csak máshogyan.
Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy Vörös Sándornak van az az idézete, hogy a nagy fordulat egy ember életében a nekem mi jut helyett, mi fakad belőlem. Ezt mondható egy ilyen fordulatnak?
Igen.
Korábbi színházi években nem tapasztaltál ilyen fordulatot?
Nem, mindig volt egy ilyen küldetéstudatom, hogy nekem biztos azért születtem a világra, mert nem tudom, vagy biztos azért csinálom ezt a dolgot, mert hogy ezzel valamit kell, hogy jelezzek, de nem volt ez ennyire tudatos. És ugye a vége volt az eukarisztikus kongresszusnak, és valahogy az egész hírnökség, csomó kérdés feltettek nekem, amit én magam is feltettem már korábban, csak nem mertem rá válaszolni. Például, hogy kell-e a hitről beszélni? Hogy mi közöm ahhoz, hogy neked milyen vallásod van?
Mindig azt mondjuk, hogy ez magánügy.
Magánügy, vagy nem magánügy, tabu, vagy nem tabu téma. És azzal, hogy hírnökké lettem, nem én tettem magam azzá. Ezért arról kellett beszélni. Én legalábbis azt gondoltam, hogyha a hírnökké lettem, hogy azon gondoltam, mit fogok mondani az embereknek, hogy miért jöjjenek el a Szent Atya látogatására, azon, hogy gyertek el. És akkor elkezdtem összegyűjteni az életemben azokat a pontokat, amikben a vallás engem segített, a hitem segített, a teljesen hétköznapi dolgokat, hogy imádkozom a szeretteimért, vagy nem imádkozom a szeretteimért. Ugye azt mondjuk, hogy szeresd fele barátodat, meg szeresd ellenségedet, de hát a saját feleségedet és a gyerekeidet nem vagy képes szeretni, mert úgy, tehát olyan helyzetbe hozod magad, hogy többet veszekszel velük, mint amit, tehát ugye azt tudjuk, hogy aki a legközelebb van hozzá, azokat tudod
persze, mindig azokat,
bántani.
Igen.
És egy alkalom azt kérdezte tőlem ez a pap, hogy szoktam imádkozni azokért, akit szeretek. És amikor nagyon feszült vagyok, akkor próbáljam ki, hát ha segít. Ugye azt megtanultuk otthon, hogy hát imádkozunk a evés előtt, imádkozunk vasárnap, eljárunk templomba, elmegyünk búcsúba, stb. De az, hogy az valahogy nem volt meg, hogy ez egy ilyen saját tapasztalás, hogy akkor mi van, hogyha szeretteinkért is imádkozunk. Uh-huh. Gyerekként imádkoztunk az édesapánkért, édesanyánkért, testvéreinkért. Egy imában, ami mindig ugyanúgy szólt, de gyakorlatilag nem gondoltuk rá, csak úgy jól. Tehát mondtuk, kántáltuk a szöveget. De amikor egy ilyen új funkciót kap az ima, hogy akkor tehát az ordibálás helyett, az egymásnak való nekiesés helyett inkább lép ki az ajtón.
Hívd a Jóistent is.
És lép be a Jóistenhez, és próbálja vele beszélgetni, vagy mondjál el egy imát. Az se olyan könnyű, mert amikor kellően pipa és paprikás a hangulat az emberek, akkor olyan még előtt kell vennem magamon, hogy akkor nem tudok érte imádkozni. De aztán, hogyha erőt veszünk magunkon, mert ez is egy meló, és egy munka, és elkezdünk, akkor nekem az a tapasztalatom volt, hogy valahogy mire befejeztem a imát, mire a végére értem, addigra valahogy megnyugodtam, és kezdtem egy kicsit máshogy látni, a Jóistenen keresztül látni a dolgokat, és kiderült, hogy nem is olyan fontos az, amiről mi vitatkoztunk. Azt gondoltam, hogy hírnökként valahogy erre fogom fölhívni a figyelmet az embereknek, a imádkozzatok azokért, akiket szerettek.
A hit az valahol így, nekem ez olyan, mintha ilyen pókhálószerűen átszőni az egész életed, a zenét,
most
a színházat,
igen.
Most már igen.
Igen, nem volt mindig így, vagyis, hogy igyekeztem, hogy legyen így, de inkább nem egy bensőgeséges vágyakozásból jött ez az igyekvés, hanem hogy tudtam, hogy erre szükségem van, nem tudtam pontosan megmondani, hogy minden, mert ezt tanultam, hogy ez kell az élethez. Tehát az, amit tanulsz, és aztán az következő fázis, amivel te tele rakod, megéled az életedet, megtapasztalod a Jóisten szeretetét, a figyelmét, a gondoskodását, hogy le tudod rakni a félelmeidet. Nem mindig megy, mert nem van így, hogy nem megy. És akkor esetleg a küldetéstudatod egy kicsit máshova fordul, megerősít bizonyos dolgokban, olyan úgynevezett véletlenek, amik szerintem nincsenek, olyan helyzetekben hoz az ember, hogy még inkább az az érzése, hogy vezetve van.
Nagyon triviális dolog jut eszembe, és lehet, hogy ennek nem is itt van a helye, de hogy megélni a hitet, ugyanakkor meg színészként színpadon sokféle darabban szerepelsz, ahol nyilván te hűséget fogadtál a feleségednek, és vannak olyan darabok, ahol ott áll a női szereplő melletted, akit át kell ölelni, meg kell csókolni. Ezt így hívő emberként, meg így a család felé, főleg ha kicsik voltak a lányok, vagy még mindig, hogy ezt így hogy lehet kommunikálni, hogy igen, ezek szerepek. Szét lehet ezt ilyenkor választani?
Szét kell választani. arról kevés szó esett annak idején, és szerintem mind a mai napig kevés szó esik, hogy oké, hogy szerepre koncentrálsz, elhangzanak ilyen mondatok, hogy ne élj át, hanem érj át, tehát, hogy nem az a te dolgod, hogy te érezzél, hanem az a te dolgod, hogy elvégezd a feladatodat, az egy feladat, hogy az öletbe veszed a másikat, és vigyázol rá, úgy mész. Az is egy feladat, hogy meg kell találnod a másikban azt, ami szimpatikus, ha éppen szerelmes játszol, vagy az is egy feladat, hogy meg kell találnod azt, amitől hiteles lesz, hogy a másiknak az ellenségévé válsz, vagy gyilkosává, vagy mitől igazolódik a te cselekvésed, hogyan a szerep itt kezdődik, a könyv szerint itt ér véget, de mi volt előtte, és mi van utána. Tehát egy kicsit gondold át, tehát hogy van egy szerepív, amit végig kell gondolnod. Mit, miért, mikor teszel, az nem arról szól, hogy a Dolhai Attila mit érez a mellette álló nő felé, hanem arról szól, hogy a Rómeó, vagy az adott éppen Bon Viván, a Marica grófnő, a Tassilo, vagy akár kicsoda, ő hol tart abban a történetben, és abban a helyzetben te mit tennél. Létezni kell benne hitelesen. Ez is ez a hitelesítés, ez a fagyi néha visszanyal. Tehát, hogy amikor azt hisszük, hogy az illúziót sikerült megteremteni, és a néző ezt ezzel az illúzióval együtt megy, az is van egy illúzió. Aki melletted áll, neki is van egy élete, meg neked is van egy életed. Ha ezt az illúziót tovább akarod vinni a színpadon, és kimész a takarásba, és ugyanazt az illúziót akarod, akkor megbántod az ő életét is, és a sajátodat is. A tisztelet rendkívül fontos szerintem, hogy a vágyainkat megelőzi a tisztelet. A saját életünk tisztelete és a másik életének a tisztelete.
Kedves hallgatóink, Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel Papp Ildikó beszélgetett. Az összeállítást egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.
Kavargó, lázas emberek, arcokon percnyi élvezet, tombol a vágy mindenkiben, mitől lett mindez idegen? Szorít be, és nem tudom, mi ez a görcsös fájdalom, mi ez a kínzó gyötrelem, ami rám tört hirtelen. Miért fáj, miért fáj, miért reszket a szívem, hogy szétborlat hitem, minden álmunk megkövül, s a semmibe merül a lét. Miért fél, szorít itt benn a szív, a lelkem miért remek, hogy minden, minden tönkre megy, és vár egy jégvilág, hol csak szél benged gitár. Sok régi társ, sok jó barát, ki hozzám mindig közel állt. Oly furcsa, miért nem érzitek az itt ólálkodó halált? Nevetünk folyton mindenen, tréfák, ha gyártunk szüntelen, de lám a híres Rómeót, legyűri most a félelem. Miért fáj,
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Vízkereszt 8 arában vagyunk. Az 5. századi költő, Célius Sedulius, Hostis Herodes Impie himnusza egy hatalmas költemény folyamból származik, amelynek címe Ének Krisztus dicséretére. Érdekessége, hogy a verszakok kezdőbetűi az ABC sorrendjében követik egymást. A vízkeresztre írott szakasz gyönyörűen foglalja össze az ünnep tartalmát. A keleti bölcsek imádják az újszülött Jézust, aki majd a Jordánban megkeresztelkedik, és első csodájaként a kánai mennyegzőn borrá változtatja a vizet. A Hangzó népsorozsmák című DVD-ről halljuk most a himnuszt, latinul és magyarul váltakozva a gödöllői Premontrei Szkóla és a Krisztina Szkóla énekeseitől.
Mortalia, quirec nada celeste.
Zsolozsmák című kötet által felkínált Fény a fényből kezdetű antifóna keretezi a Magnifikátot az előbb idézett felvétel folytatásában. Szövege a Krisztusból ránk ragyogó világosságot és a bölcsek ajándékait idézi.
Fény a fényből.
Esztergomi breviárium alapján készült énekes zsolozsma, karácsonyi diurnálé kötete az előbbi antifónát is közli, de a középkori breviárium eredeti, az első vesparásban található antifónáját is. Ismét a három királyról van szó, akik Jézust keresik, hogy imádhassák és ajándékot adhassanak neki.
Magi vident estellam, dixerunt ad invitam, hoc signum magni regi est, eamus et iniquiramus eum, et offeramus eimunera, aurum tus et myrha. Látván a bölcsek a csillagot, így szóltak egymáshoz. Íme nagy királynak jele ez, induljunk, s keressük meg őt, s ajánljunk néki adományokat, aranyat, tömjén, csmirhát.
Hajnalban a Benediktus antifónája költő ilyen megfogalmazva adja elénk Vízkereszt hármas csodajelét.
Hódie, Celestis ponso juncta est ecclesia. Hódie in Jordane lavit Christus, eius crimina, currunt cum muneribus magi, ad regales nuptias, et ex aqua facto vino letantur convive, alleluia. E napon mennyei egyesével egybe kelt az egyház. E napon a Jordánban lemosta Krisztus a mi vétkeinket, adományaikkal sietnek a mágusok a királyi mennyegzőre, s a vízből lett bornak, a vendégek örvendeznek, alleluja.
Mindenki ismeri a három királyok ajándékának szimbolizmusát. A középkori esztergomi rítus egyik tropusának befejezésében így énekeljük. Mit néki nyújtanak, mindezzel uruknak ismerik, és az ajándék a három szent titkos értelemmel teljes. Királynak vallja az arany, Istennek főpapnak jár a tömjén, de a mirha temetést szolgál. Amen. A 18. századi kantáta szövegírója azonban más, egészen személyes értelmezést ad az ajándékoknak. Bach 65. Vízkereszti kantátájának tenor recitatívójában és áriájában a következőket halljuk. Nevesd meg te, lelkem fényessége szívemet, mit alázattal hozok hozzád. Olyan dolgokat zár magába ugyanakkor, melyek a te lelked gyümölcsei. A hit aranya, az imák tömjéne, a türelem mirhája az én ajándékaim, melyek Jézus, mindegyre a te tulajdonod és ajándékaid kell legyenek. Add azonban te is magadat nekem, hogy a leggazdagabbá tegyél a földön, mert te veled a legnagyobb kincsek bősége majdan a mennyben az enyém lesz. És az ária, védj magadhoz engemet, vedd szívemet ajándékul, mindent, ami vagyok, amit mondok és amit gondolok, üdvözítőm, egyedül a te szolgálatodra ajánlom.
Solche Dinge in sich zugleich mit ein, die deines Geistes Früchte seien. Des Glaubens Gold, der Weihrauch des Gebets, die Myrren
Búcsúzóul ennek a kantátának a pompás hangszereléssel kialakított nyitó tételét hallgassuk meg. Szövege így hangzik. Mindnyájan sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. a Concentus Musicus Wint és a Tölci fiúkórust Nikolaus Árnónk úr vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.